A megbocsátáshoz szükségünk van a kegyelemre. Szükségünk van imára. Uram, segíts, hogy meg akarjak bocsátani, és meg tudjak bocsátani. Az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Nem a bűnök az igazán rosszak, hanem amit a bűnökről gondolunk. Hogy hogyan gondolkodom az ellenem elkövetett vétekről. Valaki megrágalmaz, erről én sokféleképpen gondolkodhatok. Gondolhatom azt, hogy hát kikérem magamnak. Én velem ilyet nem tehet, és meg fogom bosszulni. Gondolhatom azt, hogy de hiszen a mestert is megrágalmazták. Bolondnak tartották és megszállottnak. És engem még nem feszítettek keresztre, úgyhogy még egész jól állunk. Gondolhatom ezt is a rágalomról. Azt teszi súlyossá, nehézé, hogy mit gondolok arról, aki elkövette, és amit elkövetett. Ezt érdemes megfontolni, mert ettől lesz könnyebb és nehezebb az út. Én gondolhatom azt, és gondolom is, hogy Istennek hála két dologért, hogy csak ennyit tud rólam, és csak ennyit tudod kimondani, vagy pedig, hogy segít az alázatban növekedni. Ugyanaz a bűn egészen más irányba fog mozgatni engem. És gondolhatom azt is, hogy hát ezt meg fogom ölni. Itt az ideje, most már túl sokat élt ezen a földön. Nem a tények tesznek tönkre bennünket, hanem ahogyan a tényekről gondolkodunk. Nem elég, mint említettem, eldönteni, hogy megbocsátok. A fénymásolatokat is kéri Jézus, amikor azt mondom, hogy elengedem az adósságokat. Mindannyiunknak vannak fénymásolatai arról, hogy a másik mit követett el. Ez akkor derül ki, amikor azt mondom, hogy megbocsátottam, aztán 5 év múlva találkozom azzal, aki, és azonnal felszínre jön. Ez azt jelenti, hogy őrzöm a fénymásolatokat, nem bocsátottam meg. Akiket megkínoztak az 50-es években a kommunisták, és börtönbe zártak, azokat rettenetesen sokat szenvedtek. És még 1980-ban is, ha előkerült az illetőnek a neve, azonnal vették elő a fénymásolatokat. És mondták nekem is, hogy nekem nem mondja azt, hogy ennek meg kell bocsátani. Nem én mondom, a mester. Úgyhogy megpróbálhatjuk, hát ha sikerül. Ha csak a szemére vetem a másik bűneit, akkor áldozatot játszok. Az áldozat szerepben való beállás a hatalom gyakorlásnak egy csodálatos művészete. Amikor áldozatot játszok, akkor igazából le akarom győzni a másikat, és le tudom győzni, mert meg fognak sajnálni, megszánnak. A megbocsátás mindig az én kezemben van. Nem mondhatom azt, hogy nem lehet megbocsátani, nem tudok, mert hát olyan. Ez rajtam múlik, és a kegyelmen, a kegyelemmel való együttműködésemen. És fontos, hogy magamnak is meg kell bocsátanom. Akkor is, ha nem kell bocsánatot, akkor is meg kell bocsátanom. Igen, mert a megbocsátás én rólam szól, és Isten parancsa. Mikor igazságtalan velem szembe, és nem kér bocsánatot, akkor is meg kell bocsátanom. Isten is igazságtalan volt, amikor a fiát adta, miközben mi nem kértünk tőle bocsánatot. Úgy áldozta fel a fiát, hogy mi nem kértünk bocsánatot, az ellene elkövetett bűnökért. Igazságtalan volt önmagával szemben. A megbocsátás, mint mondtam, nem történhet meg az igazság kimondása nélkül. És le kell mondanunk a bosszúról. Azt mondjuk a bűnbánati imában, védkeztem gondolatban, szóban, cselekedetben. Mind a három a bosszú különleges lehetősége. Gondolatban is rosszat gondolok róla, és már akadályozom a szeretetben való növekedést. Van, amikor ki is mondom, és van, amikor tettekhez folyamodok. Kárt fogok neki okozni. Megbosszulom. A mulasztás pedig elengedem az adósságait. Ez a védkeztem gondolatban, szóban, cselekedetben és mulasztásban. A bosszú az első három lehetősége, ez pedig az adósságok elengedése, a mulasztás. Hogyan nevelhetjük bocsánatkérésre a gyerekeinket? A gyerekek mintakövetők, példát kell adnunk nekik. Nevelni kell, mert a tettei hatással vannak másokra. Meg kell tanítani arra, hogy az életben vannak szabályok. A szabályok változhatnak, de mindig szükség van szabályokra. Világos, egyértelmű szabályokat és következményeket fogalmazzunk meg. Érdemes fegyelmezni, megéri. A gyerekeknek, a gyerek a szenvedésen keresztül tanulja meg az engedelmességet, a szülők a következetességen keresztül érdemlik ki a tiszteletet. Megdöbbentő volt számomra a kollégiumi éveim alatt, amikor igazgató voltam. Volt két olyan srác, aki nagy protekcióval került be, nem a katolikus iskolából, hanem máshol itt a kollégiumba, és hát visszaéltek ezzel a helyzettel, mert ő mögöttük olyan protektor állt, akit ő szerintük nekem félni kellett volna, és a érettségi időszakában negyedikes, 12-es fiúk voltak, többször alkoholt hoztak be a kollégiumba, és ittak és itattak másokat is, és én azt mondtam, hogy ha még egyszer megtörténik, akkor mindegy, hogy hány hét van a tanévből, ki foglak benneteket rúgni. Mert a szabályt ismeritek, és meg kell tartani. Hőbörögtek jó nagyot, megtörtént újra, kiraktam őket, és utána, amikor egy héttel a befejezés előtt, és utána kértek időpontot tőlem, átjöttek a plébániára, és akkor én arra készültem, hogy most megint megkapom a magamért, és az következő történt, azt mondták, hogy plébános úr, vagy igazgató úr, magát nagyon becsüljük és tiszteljük, mert maga követelményt állított velünk szembe, fölmerte vállalni, és megtartotta a szavát. És tudok olyan diákról, aki azért nézte le az anyját és az apját, mert azt mondta nekem az a lány, szintén 12-es, mikor hatalmas botrányt csinált, és a rendőrség vitte haza egy nagyon zűrös helyzetből. Megkérdeztem, hogy és édesanyád mit mondott, amikor találkoztatok? Azt mondta, hogy csak sírt, és a nyakamba borult, és mondom, te mit éreztél? Megdöbbentem a válaszon. Megvetettem, mert annyi erejese volt, hogy megszígyom. Akárhogyan pampognak, várják, hogy kijelöljük a határokat, mert ők ezt maguknak nem tudják kijelölni. Szükség van rá. Nem könnyű. Nagyon sok szülő fél a neveléstől. Már az bölcsi és óvodáskorban sem nevelnek, inkább odaadják a laptopot vagy a okostelefon. Nem kell vele foglalkozni, elvarázsolja, az viszont neveli. Olyan mintákat ad, ami követhetetlen, illetve a szülő nem tudja követni, és kezelhetetlen lesz később a gyerek életében. Meg kell tanulnunk egyre jobban szeretnünk a házasságban is. Az igazi szeretet igényes. Máskülönben pokollá tud válni. Az emberek a gyilkosságok legnagyobb részét nem kívülállókon, hanem a hozzátartozóikon követik el. A férfi és a női kapcsolat az emberré válásnak az útja. A legrombolóbb az, amikor az egyik fél megpróbálja megváltoztatni a másikat. Ennek következtében a nemek valóságos háborúja fenyeget bennünket. Vagy elmerülünk a teljes hasonlóságban és azonosságban, vagy egy olyan út felé haladunk, amely egyedül előrelépés az emberi méltóság és a jövő felé. Ezen az úton a férfi egyre inkább férfi, a nő egyre inkább nő lesz, és egymást a különbözésükkel együtt fogják szeretni. Mindez a házasságban és a családban valósulhat meg. Ma a családok szétbomlottak, szétrobbantak és hálózatot alkotnak. Ma már nincs egyforma családmodell. Modern társadalmunk rákbetegsége a szakítás, a család feloszlása, megvetése és el nem ismerése. Dúl a szexuális kapcsolatok anarchiája és instabilitása, és egyre növekszik a családterápiára jelentkezők száma. A házasság a férfi és a nő kölcsönös szeretet szerződése, amelyet szövetséget teremt két személy között. Minden vallásban és civilizációban szentnek érezték ezt az aktust, mert az ember bensőséges és létfontosságú tapasztalatban kötelezi el. Számunkra szentség a házasság, Jézus a házassági szerződést isteni cselekedetté alakította. Azzal, hogy arra a szintre emelte, ahogyan ő szereti az egyházat. Úgy kell szeretni a férfinak a feleségét, ahogyan Krisztus szereti az egyházat. A házasság az hármasság, két emberi élet Jézus Krisztus igényében egyesülve fog beteljesedni. A házasságból eredő emberi közösség a család. A család egyszerre az öröm és a fájdalom helye. Öröm, mert szeretve vagyok, fájdalom, mert nem tudunk igazán szeretni. A valóság iskolája, mert kiderül, hogy ki az, akit megszerettem, és ki vagyok én, akit megszerettek. A szeretetet soha nem készen kapjuk, hanem meg kell tanulnunk. A család az igazi szeretet dinamikájának a helye. Kiváltságos hely, ahol meg tudjuk élni Isten gyengétségét, irgalmát és szeretetét. Ugyanakkor szenvedés is, és egyben a jövő nagy reménysége. A szeretet a másik kibontakoztatását jelenti. Vagyis ha azért mentem hozzá, vagy azért vettem el, hogy én boldog legyek, akkor az téves kapcsolás. Azért mentél hozzá, vagy jött hozzád, hogy boldoggá tedd. Kibontakoztasd az életét. Minél jobban szereted Évát, annál inkább önmagává, egyre nőiesebbé teszed, tehát tőled egyre különbözőbbé. Ahogy egyre jobban szereted Ádámot, egyre inkább önmagává, tehát egyre férfiasabbá, tőled egyre különbözőbbé teszed. két személy között a teljes osztozás lehetetlen, a két partnernek képesség kell válni arra, hogy az őket elválasztó távolságot, a másságukat, a különbségüket szeressék. Ez pont ellenkező annak, hogy a saját képemre akarom mindenképpen formálni, és aztán csodálkozom, hogy papucsfér lesz, vagy csodálkozom azon, hogy milyen lesz a feleségem. Az ember hivatása, akármilyen életállapotban van, akár házas, akár szerzetes, akár egyedülálló vagy pap, a szeretetben való, az igazságban és a szeretetben való növekedés. Azért, mert annak vagyunk a képmásai, aki kimondta magáról, hogy ő az igazság és ő a szeretet. Nem elég szeretni, hanem igazságban kell szeretni. Erről szólt a tavalyi lelki gyakorlat. Ezért nagyon fontos feltenni a kérdést, hogy mi az igazság a férfi és a női kapcsolatban. Mi az igazság az identitásunkkal kapcsolatban. Mi az igazság a szexualitással kapcsolatban. A házasság és a család terén. Tegnap előtt a imatáborban a fiatalok azt a kérdést tették fel, hogy hát a családtervezés, hogy lehet-e és hogyan lehet, meddig lehet elmenni. És akkor én azt a kérdést tettem fel, hogy mi az igazság a szex körül? Miért találta ki Isten a szexet? Ezt a kérdést nem tesszük fel. Mert ő találta ki. Mi csak kaptuk és használjuk. Miért találta ki Isten a szexet? És ha ide visszamegyünk, akkor eljutunk az igazságig. És onnét az igazságból indulva lehet megérteni, hogy miért mond olyat az egyház, ami most a kényelmünkkel és a szokásainkkal ellenkezik, vagy a trendekkel. Küldetésünk kimondani és felvállalni az igazságot. Ezen a téren is. Az ember hivatása igazságban szeretni, és ebben a szeretetben növekedni. Egy életen át.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.